Sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek! A mai ige hirdetésén egy olyan témát választottam, ami talán minden időben aktuális, de talán egy kicsit a mai világ az még különösképpen aktualizálja azt a kérdést, hogy hogyan is kellene nekünk ettől a mindennapoktól elszakadnunk. Hogyan is lehetne, Isten hogyan biztat bennünket arra, hogy ne azokkal a dolgokkal foglalkozzunk, amik ebben a világban vannak, és amik körülvesznek bennünket, hanem legfőképpen azzal, amit ő helyezett a mi szívünkre. És több helyen is fogalmaz az ige a Kolossé levélbe. Például azt mondja, hogy az odafelvalókkal törődjetek, amikor megkeresztelkedtetek, hogy megtértetek, és döntöttetek, hogy ez az időszak az innentől kezdve már ne a földi dolgokkal, hanem az odafelvalókkal törődjetek. De az Efézusi levélből is olvasnám az alapigénket, ahol szintén erre biztat bennünket Pál apostol. Efézusi levél második fejezetének a 4-től a 6-ig terjedő verséből olvasok egyrészt. Tehát Efézusi levél második fejezet 4-től a 6-ig terjedő szakaszát olvasnám. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben, a Krisztus Jézusban. Kicsit érdekes ez az ige, talán kevesebbet gondolkodtunk még rajta. Nekem is most egy másik történettel kapcsolatban hozta elém a Jóisten, és alapigényként választottam, de tulajdonképpen nem igazából ezzel a szakasszal akarok foglalkozni, csak a 6. versért választottam, hogy mit is kell nekünk ez alatt érteni, akiket megelevenített az Isten, az ő irgalmassága és nagy szerelme szerint, hogy mit is jelent nekünk az, hogy feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. Ugye még addig csak érthető az ige valahogy, hogy feltámasztunk, hiszen több helyen is foglalkozik az ige azzal, hogy mi megvoltunk halva a vétkek miatt, aztán az Isten, amikor megszólít bennünket, és megelevenít bennünket az ő lelkével, akkor egy új életre támadunk fel, vagy a keresztségnél, és ugye alámerít bennünket, és meghalunk a bűnnek, aztán feltámadunk Krisztus Jézusnak. De még a másik része az azt mondja, hogy együtt ültetett a mennyekben, a Krisztus Jézusban. Feltenném a kérdést, testvérek, ott ülünk mi a mennyekben? Hogyan érti ezt Pál apostol, hogy együtt ültetett a mennyekben, a Krisztus Jézusban? Hogyan ülünk mi akkor a mennyekben? De egyértelmű az igéből, a Krisztus Jézusban. Mivel tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus valóban a mennyekben van, hiszen a feltámadás után 40 nappal ő elment a mennybe, és azt mondja, hogy minket a Krisztus Jézusban ültetett a mennyekben. De még ez is olyan megfoghatatlan, nem? Egy kicsit, hogy most itt, amikor így éljük a mindennapunkat, akkor hogyan vagyunk mi ezzel a kérdéssel, hogy mi valóban ott ülünk a mennyekben Jézus Krisztussal? Hiszen sokszor még azt is olyan nehéz elhinni, hogy mint a szombatiskolában is gondolkodtunk rajta, hogy nekünk élő Istenünk van. Nem még az, hogy mi együtt ülünk Jézus Krisztussal a mennyekben. Pedig az ige erről szól. Erről szól. Úgyhogy én is kezdtem utána nézni ennek a gondolatnak, és a Héperá kötetbe írja azt Ellen White, hogy itt úgy írja le az embert ez az ige, hogy mennyei helyeken ül ez az Isten és ember kijelölt találkozási helye. A menny. Mi nem találkozhatunk máshol Krisztussal a mennybe. Oda kell mennünk. És ennek a lehetőségét vizsgálnánk tovább, mégpedig egy olyan történetből, egy olyan leírásból, hiszen a Biblia azért több helyen beszél arról, hogy mi beláthatunk a mennybe. Ugye bejárhatunk, imádság révén bejárhatunk, de be is láthatunk a mennybe. De tudnátok ilyet mondani? Hol van ilyen történet például? Mi jut eszetekbe? Tessék?
István is
beletett.
Igen. Mózes történetében, amikor felvittem volna, te is bemutatott mindent.
Mózesnél is. Aztán Ézsaiás proféta elhívásánál például, gondoljatok be, azt mondja, láttam az Urat ülni egy magas és felemeltetett trónon. Aztán Pál apostol is járt, igen, ő is mondja. Aztán Dániel könyvében is olvashatjuk, hogy láttam az öregkorút, ugye leült, és akkor könyvek nyitatának meg. De én még ennél egy pontosabb, alaposabb leírásról szeretnék nektek beszélni, méghozzá a Jelenések könyvébe levő történetről, ami mostanában annyira kedves és szeretett leírásom, amit sokat olvasgattam. Már maga, amikor a Jelenések könyvét kinyitjuk, nekem most tűnt fel igazából, amikor azt írja, hogy János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve. Nem szépen fogalmaz, mennyei jelenésekről. Így olvassuk mi a Jelenések könyvét. Gondolkodunk, mennyei jelenések könyve. És akkor hol van ebbe a mennyei jelenés? Mert ugye azért nem minden arról szól, ami a mennybe történik, mert a földi dolgok és a mennyei dolgok összekapcsolódnak valahol, és van, amikor a mennyei jelenésekről való könyv pont a földön történt eseményekkel foglalkozik, ugye? Lásd az első hét gyülekezeti levél. De mielőtt a Jelenések könyve a gyülekezeti levélről kezdene beszélni, szintén van egy ilyen mennyei látomás Jelenések könyvében, amit János apostol ír le a 9. első fejezet 9. versről, de ezt nem szeretném most felolvasni, amikor arról beszél, hogy ő látta Jézus Krisztust a 7 gyertyatartók között járni, és leírja azt, hogy ő milyen volt, ugye ott járt a 7 gyertya között, bokáig érő ruhába, mellénél aranyővel felövezve, a haja hófehér volt, mint a gyapjú, szemei olyanok, mint a tűzláng. És ez a Jézus Krisztusról írja le azt, hogy ő ott járt a 7 gyertyatartók között, és 7 csillag volt a kezébe. Ugye a 7 gyertyatartó, az a 7 gyertyatartót láttál, azt mondja, hogy az a 7 gyülekezet, és a 7 csillag pedig annak angyala. Úgyhogy már így az elején, ha megnyitjuk Jelenések könyvét, végül is egy mennyei látomásban részünk, részt beláthatunk a mennybe. De igazából a 4. is a gyülekezeti levelek után, amikor bemutatja Krisztus János apostolnak a 7 gyülekezetet, amiből János apostol ő semmit nem tapasztalt, hiszen ő 100 körül írta Jelenések könyvét, ő neki ez proféciaként adatott meg Jézustól, és valójában, amikor erről gondolkodunk, akkor láthatjuk azt, hogy Pál vagy János apostol az életének ebben a nehéz időszakában, amikor ő a Pátmos szigetén tartózkodott, ő látomásilag többet tartózkodott a mennyben, mint a földön. olyan látomásokat kapott Istentől, ezt Ellen White írja, hogy szinte az életét, ott azt a pár, amit eltöltött idős korában, azt mennyei látomásként élte meg, nagyon sok ideje ezzel töltötte el. És ezután a gyülekezeti levelek után jön a negyedik és az ötödik fejezet, ami kimondottan a mennybe enged nekünk be pillantást. A negyedik fejezettel talán röviden foglalkoznánk, amikor egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és ezen keresztül látott be János apostol a mennybe, és azt mondja, hogy azonnal elragadtatott ugye lélekben, és a királyi széket látta, látta a királyi szék körül levő szivárványt, látta a mennye, a véneket, aztán láttam az üvegtengert. Tehát tulajdonképpen ebben a fejezetben leírja a mennyei látomást, hogy mi van a mennyben. Aztán látta az állatokat, az oroszlán, a borjút, és a lelkes állatokat, amelyek dicsérték az Istent. És így érünk az ötödik fejezethez, amit ma szeretnénk átgondolni veletek. Remélem, hogy mindenkinek áldására lesz ez a csodálatos fejezet. El is olvasnám. Talán először az első verset, hiszen mindnyáján ismeritek az ötödik fejezetet. És láték annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. Először is egy kicsit arról, hogy tulajdonképpen az nyilvánvaló, hogy ez a látomás, ez Jézus mennybe menetele után történt, és tulajdonképpen akkor játszódik, amikor Jézus újra ott van a mennyben, és annak a jobb kezében, aki a királyi székben ül, ez ugye egyértelműen az atyát jelképezi. És mit jelent az, hogy a jobb kezében tartott ezt a könyvet, ami nála volt? Ugye az nyilvánvaló, hogy ami a jobb kezében van, jobb kéznél van, az egy fontos dolog, fontos könyv lehetett. És azt mondja, hogy ezt a könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. Milyen könyv lehetett ez? Többféle könyvről beszél a Biblia, még a jelenések könyve is. Ugye van az életkönyve, amiben mindenkinek a neve beírhatik, de itt nem erről az életkönyvéről van szó, hanem egy könyvet tartott, ami be volt írva belül és hátul, és be is volt pecsételve. Mit jelent ez, hogy ez a könyv tele volt írva? Mert az, hogy azt mondja, hogy ugye ez egy könyvtekercs volt, tulajdonképpen János apostol azt látott, hogyha belül és hátul, az azt jelenti számomra, hogy teljesen tele volt írva. Ebből semmi hiány nem volt. És kész volt ez a könyv, ebben már semmit nem kellett beleírni. És azt mondja, hogy le is volt pecsételve 7 pecséttel. Az, hogy ahogy látjuk, hogy az atya jobb kezében volt, valahol azt jelenti, hogy ő volt a szerzője ennek a könyvnek. Tehát mindenképpen látjuk azt, hogy itt egy olyan könyvről van szó, ami az atya írt, és Jézus Krisztus, és valakinek el kell venni ezt a könyvet, és ez teljesen készen van, le van pecsételve. Ugye a történelem folyása, ami egy könyvbe íratott, a megváltási terv tulajdonképpen, ami egy könyvbe írattatott meg az atya által, amikor Jézus visszament a mennybe, akkor egy határozott fordulatot vett a megváltási terv. Hiszen addig amíg Jézus a kereszt áldozatát nem hozta meg, addig ez a könyvnek a tartalma egy, hogy mondja, nem volt biztos. Ez egy bizonytalan könyv volt, hogy valóban úgy fog-e majd Jézus tudja-e végigvállalni az áldozatot, meg tudja-e hozni. És ezért, amikor Jézus meghozta az áldozatot, ez a könyv teljesen kész lett. És ennek a könyvnek, erről szól tulajdonképpen az 5. fejezetünk. Ebben már az új szövetség is belekerülhetett. És azt mondja, a 2. verstől olvasom a 4. versig, hogy láték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott, ki volna méltó arra, hogy felnyisse a könyvet, és felbontsa annak pecséteit. És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására, és elolvasására, és ránézésére sem. A könyv felnyitása különleges feltételekhez van kötve. Nem arról, hogy valaki hatalmas, okos, bármi ilyen erős, hanem ez a méltó szó, ez valami különlegességet fejez ki. Mit is érthetünk az alatt, hogy valaki méltóvá válik valamire? Mondjuk itt a földi életbe. A földi életbe, hogyha valaki méltó, ha te méltóvá válsz már valamire, ez mit jelent? Ez valami erkölcsi nagyságot jelent.
Hogy
tessék?
Hitelesítve van arra, hogy...
Hitelesítve. Mert a kitüntetéseket is olyan emberek kapják, akik úgy gondolják, hogy arra méltók, ugye? Megfelelnek valamilyen célnak, valamilyen előírásnak, valamilyen színvonalnak. Tehát mindenképpen erre alkalmassá válnak arra. De itt ebbe a könyvbe, itt valami erkölcsi nagyságról van szó, ami feltétel, aminek olyan feltételei vannak, ami nem egy közönséges dolog mindenki. Azt mondja János apostol, hogy ő senkit nem lát. Senkit nem lát arra, pedig ugye nem volt egyedül a mennybe, azért sokan voltak, de senkit nem látott ott. És azt mondja, hogy ő igen sírt, hogy nem találtatott méltónak semmi, nem csak felnyitására, gondoljatok be, még az elolvasására sem a ránézésre se. Hát ez olyan döbbenet, hogy az emberi történelem az egy ilyen könyvbe, amiben le van írva, erre senki más nem méltó, mint ahogy majd látjuk, csak egyedül Jézus Krisztus. Hiszen ennek a könyvnek a megnyitása, ez arról szól, hogy ez a történelem annak az irányítása, és annak a kezébe van. Tehát ami ebbe a könyvbe van, az ő kezébe van, aki ezt a könyvet megnyitja. Tehát ez a könyv a megváltás történetét, a könyvek könyvét tartalmazza, ami olyan érdekes, hogy a katolikus fordítás úgy fordítja, hogy világhatározatok könyve. Világhatározatok könyve. Nekem ez annyira, hát, hogy mondjam, megfoghatóbbá teszi egy kicsit, hogy tényleg itt a világ történelméről van szó, arról a történelemről, amiben ma is mi is élünk. És nézzük akkor az 5. verstől, olvasnám a 8., a 7. versig. És egy a vének közül mondanékem, ne sírj, imé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, a Dávid gyökere, hogy felnyisse a könyvet, és felbontsa annak 7 pecsétjét. és láttam a királyi szék és a négy lelkes állat között, és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. Hét szarva és hét szeme volt, ami az Istennek hét lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljött, és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. Mennyire a szemünk előtt láthatjuk ezt a történetet. Ugye, hogy ott ülnek, ott vannak a mennybe, és egy hatalmas kérdés fölmerül, ami tulajdonképpen a mai földi történelemnek, a mi sorsunknak, a mi történelmünknek a sorsa, és az egész menny, a mennyben lakó élőlények mind várják azt, hogy ki lesz az, aki ezt a könyvet elveheti. Talán az a vének közül, aki János apostolt kezdte vigasztalni, ő látta azt, ők a mennyből ugye szemlélték Jézus kereszt halálát, és valahol kezdték megérteni, hogy miről is van itt szó. Amikor János apostolnak mondja, hogy ne sírj, és azért ne sírj, mert van valaki, a Júda nemzetségéből való oroszlán, és Dávid gyökere, hogy felnyissa. Mit jelent ez, hogy a Júda nemzetségéből? Nézzük meg 1 Mózes 49-et, ahol találkozhatunk azzal a jövendőléssel, amit Jákob adott a 12 fiára, köztük Júdára, abból a nemzetségbenek, amelyikből tulajdonképpen Jézus Krisztus származott. Így kezdődik a 9. vers. Oroszlán kölyök Júda, zsákmányt eltrén felmentél, fiam, lehevert, lenyugodott, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán, kiveri fel őt. Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, míg eljő Siló, és a népek néki engednek. Szőlőtőhöz köti szamarát, és nemes fenyigéhez szamara vemét, ruháját borban mossa, felöltőjét a szőlővérében. Bortól veresek szemei, tejtől fehérek fogai. Hát ez a profécia ugye nem csak Júdáról szól, hanem arról a Júdáról származó fejedelmi botról, aki Jézus Krisztus volt, akiről azt mondja, hogy ő olyan ebből a nemzetségből való oroszlán. Látjátok itt hányszor fordul elő az oroszlán szó? 9. vers, oroszlán kölyök. Azt mondja, lenyugodott, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán, kiveri fel őt. Már itt is oroszlánként jelöli meg a Júda nemzetségéből származó megváltót. Egy kicsit gondolkodjunk arról, hogy milyen is az az oroszlán, milyen tulajdonságai vannak, amivel lehet azonosítani Jézus Krisztust. Mi volt az? Mert az oroszlánról ugye olyan sokféle kép él bennünk, egy erőszakos állat, elkapja a zebrákat, látjuk sokszor filmekbe, pusztít, öl. Tessék, Júcsi néni? Nem? Nem akarta? Bátor, igen. Azt hiszem, hogy amikor az oroszlánról gondolkodunk, akkor ez a legfontosabb jellemzője az oroszlánnak, ami Jézus Krisztussal azonosítható, és ez a bátorsága. Sokszor láttam már, amikor vadászik az oroszlán, ott, ha ő egyszer eldöntötte, hogy megy, akkor ott nincs visszaút, nincs menekülés, hogy mondjam inkább. az állatoknak. És őt valahogy talán nincs is semmi, amit visszatartja attól, hogyha elindul vadászni, vagy akkor valami visszatarthatná őt. És valóban a bátor és erős állatként jellemezhetjük, és azt hiszem, hogy ezek a jellemzők valók Jézus Krisztusra is. És a másik jellemző, ahogy látjátok, az pedig a bárány jellemzője, a bárány állat. És a két állat, amikor összehasonlítjuk, ugye a báránynak teljesen mások a jellem tulajdonságai. Őre aztán egyáltalán nem lehet elmondani, hogy tessék. Nagyon nagy különbség van. Ő egy szelíd állat, ő teljesen alázatos, csendes, ugye az a bárány. És amikor emlékeztek rá, Keresztelő János tett így bizonyságot Jézusról, hogy ez az Istennek a ma báránya, ki elveszi a világ bűneit. Jézus mikor volt oroszlán? Milyen történetek vannak a Bibliában, amikor ő azt mondhatjuk, hogy olyan volt, mint egy oroszlán? Az ő életéből tudtok-e ilyet? Van-e ilyen gondolatotok? Ha végig gondoljuk Jézus életét, kellett ő neki a bátorság? Hát legfőképpen ugye vannak kimondottan olyan történetek, például a templom tisztításra gondoltok, akkor ott a papok és a farizeusok között Jézusnak határozottan, bátran kellett fellépni azért, hogy kitakarítsa a templomot. Vagy bármikor, amikor megfette a farizeusokat. Ugye az is tele volt veszélye, hiszen nem véletlen, hogy őt állandóan el akarták fogni, ugye üldözték a mondjad, Panika?
Amikor bizonyságot tesz, hogy ő az Isten fia.
Igen.
Ott is meg akarták követni.
Igen, és én arra gondoltam, hogy talán nincs is olyan élethelyzet, amit a Biblia leír nekünk, hogy ahhoz nem kellett volna bátorság. Ugye? Mert minden helyzetben, mikor Nikodémusnak szólt, akkor is határozottan, bátran lépett fel. De a kettő jellem tulajdonság, én úgy gondolom, hogy nem elválasztható. És nekem ez az, ami úgy elgondolkodtam rajta, hogy egyszerre lenni oroszlán is, meg bárány is. Valahol emberileg ez úgy nehezen megfogható. Hiszen ezeket a jellem tulajdonságokat így össze egy személybe, ez egy valami csoda dolog, ugye? Mert mi általában úgy vagyunk, hogy vagy oroszlánok vagyunk, vagy bárányok vagyunk. De olyan nehezen találjuk meg, legalábbis az én életemben, azt a helyes középutat. És hát ezért aztán Pálapos, vagyis a Jelenések könyvében ugye a vén így jellemzi Jézus Krisztust. És ezért ez a tulajdonság, hogy ő oroszlán is, és bárány is, ez teszi lehetővé neki, hogy elvegye ezt a könyvet, hiszen a megváltáshoz, magának Jézusnak a földre jöveteléhez is bátorság kellett, de szelídség és alázat is. És azt mondja, hogy elvette a könyvet a királyi székbeülőnek jobb kezéből. És olvasnám tovább. Egy gondolat még arról, hogy ugye ez volt a második